A földszinti aulában leültem a fotel karfájára, hogy belebújjak a csizmámba, ami mostanra már megszáradt. A lábam még mindig merev volt a hidegtől. Legszívesebben a fotelba kuporodtam volna egy meleg köntösben. Fogtam volna egy jó kis regényt, s sütit eszegetve és forró kakaót szürcsölgetve vártam volna meg, míg teljesen átmelegszem. Bárcsak volna egy tündér keresztanyám, aki most hozná is a meleg bögrét. Ha lett volna, Angela Lansbury-re, a színésznőre hasonlított volna. Elképzeltem, hogy feltétel nélkül szeretne, ellátna mindennel, amire vágyom, este betakargatna, s jó ét puszit nyomna a homlokomra. Mindig tudnám, mit kell tenni, mert Disneylandben képezték volna ki, s letette volna a keresztanyák esküjét Walt Disney holtteste előtt. Felálltam, és kinyújtóztattam félig megfagyott lábujjaimat. Csontvászörny ide vagy oda, előbb-utóbb ki kell mennem a viharba. Akármilyen erők is munkálkodnak a Szent Bertalanban, még soha nem találkoztam hozzájuk hasonlóval. Ha nem sikerül megfejtenem, mi leselkedik ránk, akkor egy bátor szívre és egy erős kézre lesz szükségem, aki segít megvédenem a gyerekeket. Szerencsére tudtam, hogy hol találok ilyet. Angela nővér közeledett felém fehér egyenruhájában, oly kecsesen és méltóságteljesen, mintha ő volna a hóistennő, aki éppen kilépett égi kastélyából, hogy ellenőrizze, mit művel a vihar, amelyet ő zúdított Sierra tájaira. Nos, volt eredménye a körutadnak, Oddi? Konstantin testvér lejött velem a harangtoronyból, és most itt állt mellettünk. A zárda főnöknő természetesen nem látta őt. Igen, rájöttem, hogy George Washington rossz műfogsoráról volt híres. Ugrattam a nővért. Bár Flannery O'Connor és Harper Lee fogazatáról nem sokat tudok. Én se, vette a lapot. És mégis mielőtt megkérdezed, nem is a frizurájuk a közös pont. Elszántam magam, és a lényegre tértem. Konstantin testvér nem lett öngyilkos, mondtam. Megölték. Angela nővér szeme tágra nyílt. Soha nem hallottam még hírt, ami ilyen jó és ilyen szörnyű egyszerre. Ó, nem azért kísért, mert fél a végítélettől a más világon, hanem mert félti a testvéreit itt az apátságban. Miközben az aulát fürkészte, Angela nővér megkérdezte. Most is itt van velünk? Itt áll mellettem, mutattam. Drága Konstantin testvér, fordult arra a főnöknő, s hangja elcsuklott. Minden nap imádkozunk érted, és nagyon hiányzol. Könnyek jelentek meg a szellem szemében. Nem akart addig odébb állni, míg a testvérei azt hiszik, hogy megölte magát, mondtam. Hát persze, fél, hogy az öngyilkosság miatt esetleg mások is elbizonytalanodnak a hitükben. Igen, de azt hiszem azért is van itt, hogy tudassa a többiekkel, gyilkos van közöttünk. Angela nővérnek gyorsan fog az agya. A hosszú, békés évek sem tompították el éles látását, és most mégis így szólt. Bizonyára arra gondolsz, hogy valami kívülálló járt erre annak idején. Tele vannak a híradások pszichopatákkal, és Konstantin testvér bal szerencséjére pont keresztezte az útját. Ha így van, akkor a fickó visszajött Timothy testvérért, épp az imént pedig engem próbált megölni. Angela nővér rémülten a karomra tette a kezét. Oddi, jól vagy? Még nem haltam meg, mondtam, de a vacsora után járó sütemény még hátra van. Milyen sütemény? Ó, elnézést kérek, csak hozom a formám. Ki próbált megölni? Nem láttam az arcát, maszkot viselt. De meg vagyok győződve róla, hogy ismerem, és nem egy idegen. Angela nővér oda nézett, ahol a szellemet sejtette. Konstantin testvér nem tudja beazonosítani? Nem hiszem, hogy ő látta volna a gyilkos arcát. Egyébként meg lenne lepve, milyen keveset tudnak segíteni a kóborló szellemek. Inkább ők várnak segítséget tőlem, hogy igazságot szolgáltassak. Nem tudnak beletörődni, hogy nincs hatásuk a világra, mert már nem tartoznak bele. És nincs tipped? Kérdezte Angela nővér. Úgy tudom, Konstantin testvér álmatlanságban szenvedett, és amikor nem tudott aludni, gyakran felmászott az új apátság templom tornyába, hogy a csillagokat tanulmányozza. Úgy van, Bernard apát nekem is így mesélte. Az a gyanúm, hogy egyszer, mikor odakint járt, meglátott valamit, amit nem kellett volna. aminek nem maradhatott szemtanúja. Angela nővér fintorgott. Ez az apátság kezd elég hitványfényben feltűnni. Eszemben sincs ilyesmire utalni. 7 hónapja lakom itt, és tudom, milyen tisztességesek és elkötelezettek az itt élő szerzetesek. Nem hiszem, hogy Konstantin testvér bármi megvetendőt látott volna. Talán csak valami rendkívülit. És Timothy testvér szintén valami rendkívülit látott, aminek nem maradhatott szemtanúja? Attól tartok. Egy pillanatig töprengett az elhangzottakon, majd levonta a következtetést. Akkor te magad is tanúja voltál valami rendkívülinek? Úgy van. Mégpedig? Nem szívesen mesélnék róla addig, míg magam meg nem értem, hogy mit is láttam valójában. Akármit is láttál, gondolom, ezért kellett minden ablakot és ajtót jól bezárnunk. Úgy van, asszonyom, és a gyerekek védelme érdekében újabb óvintézkedéseket is fogunk tenni. Megtesszük, amit meg kell tennünk. Mire gondolsz? Meg kell erősítenünk az iskola védelmét. A 3 plakátfigura úgy mosolygott rám, mint akik kigúnyolnak, amiért nem tudom megfejteni, mi bennük a közös. Angela nővér az asztalánál ült, és engem figyelt az orrahegyére csúszott olvasó szemüveg fölött. Egy tollat tartott a kezében. Konstantin testvér nem kísért fel minket ide, talán végre továbbállt erről a világról. Gondolom, a testvérek többsége szívesen harcolna egy ártatlan élet megmentéséért, még ha szelítséget is fogadtak. Isten megkívánja tőlük, hogy ellenálljanak a gonosznak. Igen, asszonyom, de a harcra való hajlandóság kevés. Olyanokra lesz szükségem, akik tudják is, hogyan kell harcolni. Kérem, Knuckles testvért, tegye a lista élére. Salvatore testvért, javította ki Angela nővér. Igen, asszonyom, Knuckles testvért tudni fogja, mit kell tenni, mikor ez az egész szarság. Gyorsan elhallgattam, és kissé elpirultam. Befejezhetted volna, Odi, semmi baj. Ó, ne haragudjon, nővér. Apáca vagyok, nem szent. Kit írjunk még föl Salvatore testvéren kívül? Viktor testvér 26 évet töltött a tengerészetnél. Hiszen ő 70 éves. Igen, asszonyom, de mégiscsak tengerész volt, de Semperfi tényleg annak látszik, akire szükségünk van. Gregory testvér is szolgált a hadseregben, gondolkodott hangosan a nővér. A betegszoba felügyelője soha nem beszélt katonai múltjáról. Biztos benne? Kérdezte. Azt hittem, ápolói képzettsége van. Úgy is van, de katona is volt sok éven keresztül, méghozzá a történések sűrűjében. A szanitéceknek ugyanolyan lélek jelenlétre van szükségük, mint a harcosoknak. Természetesen szükségünk van Gregory testvérre, jelentettem ki. Mi a helyzet Quentin testvérrel? Ő rendőr volt, ugye? Azt hiszem. Tegyük a listára. Mit gondolsz, hány emberre van szükségünk? Kérdezte Angela nővér. 14-16. 4 van eddig. Az ablakhoz mentem, és csendben töprengtem egy darabig. Fletcher testvér, jutott eszembe hirtelen. Ez a felvetés eléggé meglepte Angela nővért. A kántor? Igen, asszonyom. Egész életében zenész volt. Az kemény világ, asszonyom, mondtam. Tényleg érdekesen viselkedik néha, válaszolta kissé kétkedőn. A zenészek fura alakok. Ismertem egyszer egy szakszofonost, aki a koncert közepén kitépte a gitárt zenésztársa kezéből, és 5-ször belelőtt a hangszerbe. Szép kis baleset volt. És miért teszi valaki ilyet? Kérdezte a nővér. Felhúzta magát, mert a gitáros rosszul váltott akkordot. Angela nővér rosszalóan húzta össze a szemöldökét. Ha ennek az egésznek vége, a barátodnak talán el kéne töltenie egy kis időt itt az apátságban. Ebben teljesen igaza van, asszonyom. Angela nővér felnézett Flannery O'Connor képére, majd bólintott, mintha egyet értene azzal, amit az író az imént súgott neki. Oké, Oddi, szóval azt gondolod, hogy Fletcher testvér képes harcolni? Igen, azt hiszem, a gyerekekért képes volna rá. Akkor már 5 emberünk van. Visszaültem a székemre. 5, sóhajtott a nővér. A karórámra néztem, ő pedig témát váltott. Ha harcra kerül a sor, mivel fognak harcolni? Például baseballütővel. A testvérek rendszeresen baseballoztak. Minden évben 3 csapatot alakítottak, és nyári estéken jó kis körmérkőzéseket játszottak. Igen, az van, mondta a nővér. Kár, hogy a testvérek nem szoktak szarvasvadászatra járni. Most bizony én is fájlalom, helyeselt Angela nővér. A testvérek maguk aprítják a fát a kandallokba, ugye? Tehát vannak fejszéik. Angela nővérnek ez már egy kicsit sok volt. Talán a megerősítésre kellene elsősorban koncentrálnunk. A fejszék remekül fognak jönni hozzá, helyeseltem. Majd minden szerzetesrendnek van olyan különleges terméke, amelynek eladásával az apátság kiadásait segítenek fedezni. Vannak, akik sajtot, port, csokoládét vagy valamilyen különleges süteményt készítenek, mások kutyát tenyésztenek és árulnak. A Szent Bertalan szerzetesei gyönyörű, kézzel faragott bútorokat készítenek. Mivel a Heinemann alapítványnak köszönhetően pénzre nemigen van szükségük, a bútorokat egy olyan szervezetnek ajándékozzák, akik szegények otthonait segítenek berendezni. Arra gondoltam, a műhelyben dolgozó testvérek biztosan meg tudnák erősíteni az ajtók, ablakokat, szerszámuk, faanyaguk van hozzá. Angela nővér a névlistát kocogtatta tolla hegyével. 5. Asszonyom, talán legjobb lenne, ha szólna Bernard apátnak, aki megbízhatná Knuckles testvért a továbbiak megszervezésével. Salvatore testvért. Igen, asszonyom, üzenje meg Knuckles testvérnek, hogy megerősített védelemre van szükségünk, és hogy beszéljen a listán szereplő többi 4 szerzetessel. Ők jobban ismerik egymást, mint mi őket. Nekik biztos lesznek még jelöltjeik. Rendben, ez jó ötlet. Bár csak meg tudnám mondani nekik, hogy ki ellen kell védekeznünk. Annak én is örülnék, nővér. A nővérek és szerzetesek összes járműve az iskola alatti garázsban állt. Mondja meg Knuckles, Salvatore, testvérnek, hogy az egyik terepjáróval felmegyek értük, és idehozom őket. Aztán... De azt mondtad, hogy az ellenséges emberek valahol odakint vannak, szakított félbe a nővér. Én nem mondtam, hogy emberek, de jelenleg nem szándékoztam kijavítani az árda főnöknőt. Igen, ott vannak. Nem veszélyes akkor, amire vállalkozol? Muszáj néhány erős férfit idehozni a gyerekek védelmére. Értem. Ha jól sejtem, legalább 2-szer kellene fordulnod, hogy áthozz ennyi embert és szerszámot. Tehát én megyek egy autóval, te egy másikkal, és így egy körrel megoldjuk a dolgot. Asszonyom, semmire sem vágyom jobban, mint hogy versenyezhessek önnel a hóban. Csikorgó kerekek, felhördült motorok, eldurranó startpisztoly. De most azt szeretném, ha Rodion Romanovics vezetné a másik autót. Itt van? Fent van a konyhában, nyakig elmerülve a süteményei díszítésében. Azt hittem, hogy gyanúsnak találod őt. Tudja, ha arra kerül a sor, hogy meg kell védenünk az iskolát, nem szeretném, ha Mr. Romanovics a védők között lenne. Megkérem, hogy vezesse az egyik autót az új apátságig. Ha beszél Knok Alvatore testvérrel... Knok Alvatore? Nem ismerem Knok Alvatore testvért. Míg Angela nővérrel nem találkoztam, sosem hittem volna, hogy egy apáca ilyen üdítően szarkasztikus tud lenni. Feltételezem, hogy Mr. Romanovics nem fogja tudni, hogy csak odafelé kell vezetnie. Nem, asszonyom, ez bízza csak rám. Akármit is gondol rólam, én egy dörzsöld, gyakorlott hazudozó vagyok. Ha még szakszofonoznál is, egyenesen félnék tőled. Ahogy közeledett az ebédidő, a konyhások egyre jobban sülögtek-forogtak. Mind a 10 tepsi süteményen rajta volt már a máz, incsiklandóan néztek ki. Miután befejezte egy nagy tál narancsos krémkevergetését, Rodion Romanovics egy babzsák segítségével míves dekorációt készített az első tepsi sütemény tetejére. Mikor megjelentem, nem nézett föl, de így szólt.
Hát itt van, Mr. Thomas. Látom, felvette a cipőjét.
Olyan halk voltam az oknis lábammal, hogy megijesztettem a nővéreket.
És tanulmányozta azóta a cimbalom történetét?
Mostanság jobban érdekel a szakszofon. Járt valaha John Dillinger sírjánál, uram?
Mint bizonyára tudja, a Crown Hill-i temetőben nyugszik, az én szeretett Indianapolisomban. Láttam a sírját, amikor a regényíró Booth Tarkington sírjánál rottam le tiszteletemet.
Booth Tarkington Nobel-díjas, ha jól tudom, mondtam.
Nem, Mr. Thomas, Pulitzer-díjas.
Bizonyára ön tudja jól, hiszen az önkönyvtárának specialitása az indianai írók.
Igen, és erre nagyon büszkék vagyunk. Reméljük, jövőre elérjük a témában a 35.000. kötetet.
Hú, ez aztán jó alkalom lesz egy nagy ünneplésre.
Bizonyára rengeteg süteményt fogok készíteni a jeles napra.
Miközben beszéltünk, lenyűgöző aprólékossággal folytatta a díszítést. Ha nem lett volna olyan a kisugárzása, mint egy kaméleonnak, aki faágnak álcázva magát, ártatlan pillangóra vár, szinte kételkedni kezdtem volna rossz szándékaiban. Mivel ön Indianapolis-i, bizonyára nagy gyakorlata van a téli vezetésben.
Igen, meglehetősen sokat vezettem hóban, Indianapolisban és Oroszországban is.
Két terepjáró áll a garázsban. Fel kellene mennünk az apátságba és áthozni néhány testvért.
Arra kér, hogy vezessem az egyik autót, Mr. Thomas.
Igen, uram, ha megtenni, nagyon hálás lennék. Megspórolna nekem egy utat.
Milyen célból jönnek az iskolába a testvérek?
Hogy segítsenek a nővéreknek a gyerekek körül, ha véletlenül áramszünet lenne a vihar miatt.
Romanovics egy tökéletes miniatűr rózsát rajzolt az egyik sütemény sarkába. Nincs az iskolának pótgenerátora?
De van, uram. Ám azt nem tudja ugyanazt a szolgáltatást biztosítani. A világítást lejjebb kell venni. A fűtést is le kell kapcsolni néhány helyiségben, és befűteni a kandallókat. Angela nővér arra is fel akar készülni, ha véletlenül a generátor csődöt mondana.
Megtörtént már valaha, hogy a fő energiaforrás és a pótgenerátor egyszerre mondott csődöt?
Nem tudom, nem hiszem, de tapasztalatom szerint az apácák szeretnek minden eshetőségre felkészülni.
Nincs kétségem, Mr. Thomas, hogyha apácák tervezték és működtették volna a csernobili erőművet, nem történt volna meg a katasztrófa.
Ez érdekes fordulat volt. Ön Csernobilból való, uram?
Talán lát rajtam valami különös elváltozást?
Nem, uram, bár nagyon fel van öltözve.
Ha valaha együtt fogunk napozni a tengerparton, felhatalmazom rá, hogy alaposan szemügyre vegyem, Mr. Thomas. Befejezhetem a sütemények díszítését, vagy most azonnal kell indulnunk.
Knuckles testvérnek és a többieknek legalább 3/4 órára lesz szüksége, hogy összeszedjék a dolgaikat. Így szóltam. Fejezze be, uram, szenzációsan néznek ki. Mit szólna hozzá, ha 12:45-kor a garázsban találkoznánk?
Számíthat rám.
Köszönöm. Már indultam volna, de visszafordultam. Tudja, hogy Cole Porter indiai volt?
Igen, csak úgy, mint James Dean, David Letterman és Wendell Walke.
Szerintem Cole Porter az évszázad talán legnagyobb dalszerzője.
Egyetértek.
Night and day, anything goes. In the still of the night, I get a kick out of you. You are the top. Sőt, Indiana állam hivatalos dalát is ő írta.
Ha Cole Porter hallaná, hogy neki tulajdonítja az On the Banks of the Veves Faraway-t,
biztos, hogy kimászna a sírjából, hogy leszámolhasson önnel. Ó, ezek szerint ezt rosszul tudtam.
Romanovics súlyos, ironikus pillantást vetett rám.
Kétlem, hogy ön bármit is rosszul tudna, Mr. Thomas. Nem, uram, téved. Én őszintén belátom, hogy semmiről nem tudok semmit. Bár Indiánáról azért megjegyeztem néhány dolgot.
Ma reggel körülbelül hány órakor tört önre ez az Indiána mánia? Nem semmi a fickó.
Nem ma reggel, hazudtam. Ez a téma egész életemben foglalkoztatott.
Talán előző életében is indiánai volt?
Talán én voltam James Dean.
Biztos vagyok benne, hogy nem az volt.
Miért mondja ezt, uram?
Mr. Dean annyira vágyott az elismerésre, és ugyanakkor olyan undok volt, hogy azt nem lehetett egyetlen inkarnáció alatt levetkőzni.
Kissé eltöprengtem. Uram, nekem nincs semmi kifogásom néhai Mr. Dean ellen, de nem tudom máshogy értelmezni, amit mondott, mint dicséretként.
Rodion Romanovics haragosan nézett. Ön is megdicsérte a süteményeimet, nem, de? Akkor most egálban vagyunk.
Jackimmel a kezemben lementem az alaksorba. Hálás voltam, hogy nincsenek odalent katakombák, meg oszló holttestekkel teli sírok, mert amilyen az én formám, az egyik biztos Cole Porter élet volna. Azokat a testvéreket, akik szerették volna, hogy az apátság földjébe temetik el őket, az erdő szélén egy árnyas, békés kis temetőben helyezték végső nyugalomra. Az ott nyugvók lelke már mind tovaszállt erről a világról. Kellemes órákat töltöttem a sírkövek között, s Bú sokszor elkísért. Szerette nézni a temető fáin élő mókusokat, meg a nyulakat, akik ide tévedtek a mezőről, miközben én a nyakát és a fülét vakargatom. Néha utánuk veti magát, de azok nem ijednek meg tőle. Még amikor élesek voltak a fogai, akkor sem gyilkolt soha. Mintha a gondolataim megidézték volna, Bú várt rám, amikor kifordultam az egyik folyosóról a másikra. Hé, haver, hát mit csinálsz te itt? Bú a farkát csóválta, közelebb jött, leült a földre, majd a hátára fordult, négy mancsát az égnek dobva. Ilyen kérésnek csak egy kőszívű tudna ellenállni. Mindig úgy gondoltam, a kutyák valamiképpen segítenek megélni a jelen pillanatot. Ha velük foglalkozunk, nem aggódunk sem a múlt, sem a jövő miatt. Nem vágyunk semmire. Megszáll minket a nyugalom, s felismerhetjük létünk igazi valóságát. Vagy két percig vakargattam búhasát, de aztán folytatnom kellett a dolgomat. A nagy garázs olyan volt, mint egy bunker, beton, amerre a szemmel lát. A ritkásan elhelyezett mennyezeti lámpák erős fényük ellenére sem tudtak minden árnyat legyőzni. Hét jármű állt itt, négy szedán, egy öles pick-up és két hólánccal felszerelt terepjáró. Rámpa vezetett a garázs kapuig, ami alatt sűvített a szél. Egy üveges szekrényke lógott az egyik falon, mindegyik autóhoz két kulcs volt benne felakasztva. A kampók fölött kis matricákra írt rendszámok jelölték, minek hol a helye. A kulcsokon lógó bilétákat is feliratozták. Belebújtam a kabátomba, beültem az egyik terepjáró kormánya mögé, beindítottam a motort, és kicsit próbálgattam a gázpedált. Amikor kiszálltam, láttam, hogy Bú fejét felszegve néz rám. Hegyezte a fülét, és mintha ezt kérdezte volna, mi a baj az orroddal, haver? Nem érzed ugyanazt a bajt, amit én? Bú elindult, visszapillantott, és amikor látta, hogy követem őt, kivezetett a garázsból egy folyosóra. Egy csukott ajtó előtt állt meg, a folyosónak ugyanazon a pontján, ahol az imént a hasát vakargatta. Lehet, hogy az imént is azért állított meg épp itt, hogy én legendás megérzéseim működésbe léphessenek. Engem azonban hajtott a kényszer, a garázsba akartam menni, annyira lefoglalt az előttem álló út gondolata, hogy nem vettem észre semmit. Most azonban, hogy már éberebb lettem, éreztem valamit. Egy gyengéd, állandó húzást, mint a horgász lennék, akinek kapása van. Bú bement a gyanús helyiségbe. Némi habozás után én is követtem, de az ajtót nyitva hagytam, mert ilyen esetekben soha nem tudhatom, hogy én a horgász vagyok vajon, vagy a hal, kampóval a szájában. A kazánházba jutottunk. Négy hatalmas cirkogejzír állt benne, mindenhonnan a lángok sziszegése és a pumpák morajlása hallatszott. Termelték a forró vizet, hogy az eljusson a radiátorokig. A fűtéssel egybeépített hűtőrendszer központi egysége is itt volt. A falakon kijelzők, amik ahhoz a biztonsági szerkezethez tartoztak, amely a hatalmas épület legtávolabbi sarkába is érzékeli az esetleges gázszivárgást, és azonnal kikapcsolja a rendszert. Ez tökéletes védelmet kellett, hogy jelentsen egy esetleges robbanással szemben.
Egyik kijelző sem mutatott bajt. A propán szintelen és szaktalan gáz. Ha az érzékeimre hagyatkozva akarnék felfedezni egy esetleges szivárgást, egészen addig nem vennék észre semmit, míg el nem ájulnék az oxigén hiánytól, vagy fel nem robbanna minden. Mindegyik kijelző le volt zárva és plombálva, rajtuk a legutolsó ellenőrzés időpontjával. Megvizsgáltam az összes zárat és plombát, de nem láttam, hogy babráltak volna rajtuk. Bú a szoba távoli sarkába ment, és én követtem. A hűtőrendszerhez tartozik egy úgynevezett hűtőtorony. Ide vezetik a rendszerben keringő vizet, az a szükségtelen hőt gőzé alakítja és a levegőbe löveli, majd a vizet visszavezeti az épületbe. A torony az apátságtól keletre elterülő erdőben állt. A mennyezethez közel 4 darab kb. 20 cm átmérőjű műanyag cső kanyarodott kifelé a kazánházból. Bú megszaglászott egy nagy rozsdamentes acéllemezt, ami kb. 15 centivel a padló felett 4 csavarral volt a falba rögzítve. Letérdeltem hozzá. A kezemnél volt egy villanykapcsoló. Felkattintottam, de semmi nem történt, ha csak nem valamelyik másik helyiségben gyulladt fel a lámpa. Egy közeli kampón ott lógott egy csavarhúzó. Miután eltávolítottam a csavarokat, leemeltem a lemezt, és bekukucskáltam mögötte feltáruló szűk járatba, ahol Bú már el is tűnt. Egy kivilágított alagutat láttam. Kissé félve, de én is keresztül másztam a lyukon, és a nagy fehér kutya után indultam. A járat hamarosan kitágult, és már fel is tudtam állni. Egy négyszögletes folyosó nyúlt el előttem, 2,5 méter magas és 1,5 méter széles. A 4 cső, ami a kazánházból idefutott, egymás mellett haladt a plafonon, az alagút bal oldalán. Kis lámpácskák világították meg őket. A talaj mentén bal oldalon réz és acélcsövek, meg kábelek. Valószínűleg víz, gáz és áram futott bennük. Néhol salétromfótok látszottak a falon, bár a helyiség nem volt nyilkos. Tiszta beton és mész illata volt. A csőben futó víz halk csobogásán kívül csend volt. A karórámra néztem. Fél óra múlva a garázsba kell lennem, hogy találkozzak az indiánaival. Bú céltudatosan haladt előre, én pedig céltalanul követtem őt. Olyan halkan mentem, amilyen halkan csak csizmáimtól telt, de a Jackim erősen susogott. Levettem hát és ledobtam a földre. Mentünk tovább. Nem szeretem a föld alatti folyosókat. Egyszer meghaltam egy ilyen helyen. Legalábbis meglehetősen biztos vagyok benne, hogy meghaltam, vagy valami a halálnál is furcsább dolog történt velem. Írtam is erről a második kéziratomban, de még az írás sem segített megértenem, hogy mi történt. Úgy 1,5 méterenként kijelzők fügtek a jobb oldali falon, de ezeken sem látszott matatás nyoma. Ha a folyosó a hűtőtoronyhoz vezet, és biztos voltam benne, hogy oda vezet, akkor úgy 300 méter hosszú lehetett. Kétszer is azt hittem, valamit hallok a hátam mögül, de semmit nem láttam. Harmadszorra már ellenálltam a kísértésnek, hogy visszanézzek. Az oktalan félelem könnyen elhatalmasodik az emberen. A trükk az, hogy meg kell tudni különböztetni az irracionális félelmet a jogos félelemtől. Ha eltiprod a jogos félelmet, és mész tovább rettenthetetlenül és eltökélten, annak valószínűleg csúnya vége lesz. Bú és én kb. 150 métert haladtunk előre, amikor jobbról újabb folyosó nyílt. Felfelé tartott, de csak egy kanyart lehetett látni benne. A kereszt folyosó mennyezetén is 4 cső futott, majd rákanyarodtak a mi folyosónkra, úgy vezettek tovább a hűtőtorony felé. Ez a folyosó csak az új apátságból nyílhatott. Talán ezen az úton is ide vezethetnénk a testvéreket, akkor nem kéne megkockáztatni az autóutat a vihar ismert és ismeretlen veszedelmei közepette. Fel kell fedeznem ezt az új folyosót, de úgy döntöttem, nem most azonnal teszem. Bú ugyanis egyenesen haladt tovább. Bár a kutya nagy segítség lenne, ha megtámadna valami hátulról, mégis jobban éreztem magam, ha a közelemben van, úgyhogy utána siettem. Képzeletemben rémes teremtmény ólálkodott mögöttem. Teste emberi, de 3 nyakkal, viszont csak 2 fejjel. préri farkas fejekkel. Azt hiszem, az én fejemet akarta a középső nyakára tenni. Talán kíváncsiak vagytok rá, hogy honnan származhat egy ilyen barokkos, irracionális rémkép. Egy haverom Picomundóban, egy 50-es panamint indián, Tommy Caldwalker mesélte nekem, hogy egyszer találkozott egy ilyen háromfejű teremtménnyel. Túrázni és sátorozni ment a Moab sivatagba, olyan tájt, ahogy ő mondta, amikor a homályos téli ezüstnap az ősi indiánasszony megadta magát a tavaszi aranynapnak. A fiatal menyasszonynak, és amikor még jócskán van idő a csúnya feleség, a mindent kielégítő nyári nap tikkasztó árnyéktalan uralmáig. Nem tudom, hogy ezek az elnevezések valóban Tommy törzsének hagyományaiból származtak, vagy csak ő találta ki az egészet. Nála sohasem lehet tudni. A homloka közepén például van egy stilizált sólyom, amiről azt állítja, hogy anyajegy. A féllábú Truck Bohin viszont, aki egy rozsdásodó lakókocsiban lakik a város szélén, szilárdan kitart amellett, hogy ő tetoválta a sólymot Tommy homlokára 25 évvel ezelőtt $50. Ami kicsit valószínűbben hangzik. Persze Truck szava hihetőségében sem bíznék megvakom. Abban az állításában például erősen kételkedem, hogy az Egyesült Államok 5 legutóbbi elnöke mind meglátogatta őt a lakókocsijában az éjleple alatt, hogy tetoválást készítessenek vele. Egyet még el is hinnék, de 5-öt. Szóval Tommy ült a sivatagban egy tavaszi estén, az égbolton az ősök bölcs szemei pislogtak, vagy csillagok, ha a tudósok törzsének elnevezéseit használjuk, amikor a teremtmény megjelent a tábor tűz túloldalán. Három nyaka közül a középsőn szótlan emberfej, az oldalsó préri farkas fejek viszont angolul veszekedtek. Azon ment a vita, hogy vajon Tommy feje jobban illene el köztük lévő nyakra, mint az, ami most rajta van. Az egyik határozottan mellette érvelt, főleg Tommy fitos orra tetszett neki, de a másik fanyalgott, hogy ez az ábrázat inkább olaszos, semmint indiános. Tommy, akitől nem volt idegen a sámán szerep sem, hamar rájött, hogy ez a teremtmény mindössze szokatlan manifestálódása a szélhámosnak, mely sok indián törzs folklórjának része. Három cigarettát kínált fel neki, a lény meg elfogadta. A három fej mindegyike csendes elégedettséggel pöfékelte a cigijét, majd a teremtmény a csikket a tűzbe dobva felállt és távozott, meghagyva Tommy fejét. Másnap barátom folytatta az útját, és nem sokára egy másik túrázó lefejezett holttestére bukkant. A halott zsebében található jogosítványból kiderült, hogy a férfi neve Curtis Hubbard, és a fényképből az is megállapítható volt, hogy a közelben heverő levágott fej nem az övé. Tommy tudta, hogy az a fej tegnap este még a szörny középső nyakán helyezkedett el. Carl Walker értesítette a mobiltelefonján a sheriffet, és a hatóság hamarosan ott is volt. A halottkém megerősítette, hogy a test és a fej nem tartoznak össze. Soha nem találták meg Curtis Hubbard fejét, és azt a testet sem, amiről az a fej származhatott, melyet Hubbard teste mellé dobtak a homokba. Vajon miért jutott eszembe ez a valószínűtlen történet itt, ezen a föld alatti folyosón? Nem illett a jelenlegi helyzetemhez. Reméltem, később minden kiderül. Szorgos tudatalattim gyakran túlórázik, hogy megmentse a bőrömet, még ha egyébként olyan tompa vagyok is, mint egy kacsa, akin átment az úthenger. Közben megérkeztünk a toronyhoz. Kinyitottam a vészkijáratot univerzális kulcsommal, és bú után beléptem a fluoreszkáló fényben úszó helyiségbe. Az építmény aljában voltunk. Úgy nézett ki, mint egy James Bond film díszlete. Remek helyszín lett volna ahhoz, hogy megmérkőzzenek egy aranyfogú gazfickóval, aki dupla csövű 12 kaliberű puskát visel. Két darab 9 méteres fémtorony magasodott fölöttünk. Vízszintes átjárók, piros függőhidak kötötték össze őket különböző szinteken. A tornyon belül hangos dobolás és suhogás hallatszott, talán nagy ventilátorok lapátjainak hangjai. A meghajtott levegő úgy sziszegett, mint egy durcás macska. A falakon legalább 40 hatalmas szürke fémdoboz volt, mindegyiken egy kibekapcsoló gomb és két jelzőlámpa, egyik piros, másik zöld. Most csak a zöld lámpák világítottak. Remek, klassz. Az épület rengeteg remek búvó helyet kínált, és a hatalmazza is kedvezett volna egy esetleges támadónak. A zöld lámpákat azonban jó jelnek véltem. Bár a legtöbb dolgot, ami fontos volt számomra az életben, elvesztettem már, mégis optimista maradtam. Hiszen bármennyi megpróbáltatáson is mentem keresztül, itt vagyok egészben, nem vesztettem el sem a kezem, sem a lábam, sem a humorérzékem. Bú és a mágnesesség ide vonzott, és amikor aggódva beléptem a nagy helyiségbe, rögtön meg is tudtam miért. Két szürke fémdoboz között ott lógott Timothy testvér. A szerzetes lába 40 centivel a föld fölött himbálódzott. Feje fölött félkörívben elhelyezve 13 különös, fehér pecek fúródott a betonfalba. Ezekről a peckekről 3 centi szélességű fehér textilből sodort kötelek lógtak. Ezekre volt felfüggesztve Timothy testvér. A 13 kötél egyike a hajában tűnt el, két másik a nyaka mögött a csukjájánál, a maradék pedig a testén, például vállainál, két tenyerénél és a lágyékánál végződött. A kötelek rögzítése azonban egyik ponton sem látszott. Ahogy széttárt karja felett előre csuklott a feje, nyilvánvaló volt a keresztre feszítéshez való gúnyos utalás. Bár sérülés nem volt rajta, egyértelműen halottnak látszott. Mindig piros posgás arca sápadt, szeme alatt szinte szürke. Ernyett arcizmain nem látszott semmiféle érzelem. Nem tudom, mi lelt, miféle őrültséggel határos optimizmus tört rám, amikor hirtelen a nevén szólítottam Timothy testvért. A gépek zúgása, dohogása ismét felidézte bennem a mögöttem ólálkodó háromfejű szörny képzetét, de én nem voltam hajlandó hátrafordulni. Ez az irracionális félelem. Senki sincs mögöttem. Ezúttal hangosabban szóltam. Timothy testvér! A bőre olyan élettelen volt, mint a por. Szemcsés akár a papír, mintha nem csak elszállt volna belőle az élet, hanem egyenesen kiszívták volna belőle az utolsó cseppig. A helyről, ahol álltam, egy nyitott csiga lépcső vezetett a fenti átjárókhoz és a torony bejárati ajtajához. A rendőrség nyilván azon az ajtón jött be, amikor ellenőrizték a tornyot, és nem a föld alól a vész kijáraton, mint én. Vagy nem vették észre a szerzetest, vagy itt sem volt még, amikor átkutatták a helyet. Timothy testvér jó ember volt, és velem is mindig kedves. Nem lett volna szabad itt lógnia, ráadásul ilyen pózban, amely Istent gúnyolja, akinek ő az életét szentelte. Talán le tudnám vágni. Óvatosan megcsípdestem az egyik kötelet, próbálgatva az erősségét. Nagyon furcsa anyagból volt, nem emlékeztetett sem pamutra, sem más anyagra, amit valaha tapintottam. Sima volt, mint az üveg, száraz, mint a kő, mégis rugalmas. És feltűnően hideg. Szinte hozzáfagytak az ujjaim ettől az apró érintéstől. A 13 fehér pecek is furcsa módon volt rögzítve. Feltételeztem, hogy valahogy úgy verték be őket, ahogy a hegymászó a kampóit a sziklába. A betonfalom azonban nem látszott repedés. Megvizsgáltam a hozzám legközelebbi kapcsot, kifehéredett csonthoz hasonlított, de hiába néztem, nem tudtam megállapítani, hogyan van a betonfalva ágyazva. Mintha onnan nőtt volna ki, vagy összeolvadt volna vele. Ugyanígy azt sem tudtam azonosítani, hogy a kötelek hogyan kapcsolódnak a kampókhoz. Az egész egyetlen egységnek látszott. Ha most itt lenne mögöttem a háromfejű szélhámos, a tolvajok főnöke, elkérhetném a kését, hogy levágjam Timothy testvért. Cigaretta ugyan nincs nálam, de rágóval megkínálhatnám. A kötelek rendkívül feszesnek bizonyultak, legalább, mint a hegedű húrjai. Nem véletlenül ez a hasonlat jutott eszembe, ugyanis ahogy az egyikhez hozzáértem, a többi 12 is vibrálni kezdett, és hátborzongató zene hangzott fel, mintha egy teremnyin játszana valaki. A koponyám zúgott, forró, bűzös leheletét éreztem a nyakamon, az oktalan félelem hatalmába kerített, hiába tudtam, hogy mindez csak annak a hatása, hogy ilyen szörnyű állapotban látom Timothy testvért, és szól ez a rettenetes zene. Mégis hátrafordultam, bosszusan, amiért ilyen könnyen képzeletem befolyása alá tudok kerülni. A szélhámos természetesen nem volt mögöttem, csak Bú állt ott, és értetlen pofával bámult engem, amitől csak még inkább zavarba jöttem. Ahogy a hűvös zene halkulni kezdett, visszafordultam Timothy testvér felé, és felnéztem az arcára. A szeme nyitva volt. Pontosabban Timothy testvér szemhéja felnyílt, de a szemét nem nyithatta ki, mert nem volt. Szemgödreiben egyforma apró, csontszerű formákból álló, kaleidoszkópikus mintázat látszott. A bal szemgödrében lévő, mintha most átrendeződött, a jobb követte, majd együtt összhangban alakultak tovább. Úgy éreztem, jobban teszem, ha hátralépek kicsit. A szerzetes fogatlan és nyelv nélküli szája kinyílt. A hangtalan sikolyra nyílt szájüregben mélyen egy rétegből álló csontformáció látszott, melyet szinte lehetetlen körülírni. Nyúlt, forgott, és egyre beljebb vette magát, mintha megpróbálná lenyelni egy sereg kemény páncélzatú pókfélét, melyek éltek és nem akartak zsákmánnyá válni. Aztán Timothy testvérbőre felszakadt a szája sarkában egészen a füléig. Egyetlen csepp vér nélkül a felső ajka a homlokáig szakadt, mint ahogy a szardíniás doboz nyílik föl, arca alsó fele pedig az állához konkorodott. Olyan volt most a falon lógó test, mint egy báb, melyből egy pillangó készül kiemelkedni. Az arca felszíne alatt teljes valójában ott volt, amit már megleshettem a szemgödörben és a kitátott szájban. Csontos formák kavalkádja, melyeket csuklós pánt vagy forgó csapszerű, kötetlen pályán mozgó izületek kötöttek egymáshoz, és amelyekről csak annyit tudhattam, hogy biztosan nem e világból valók. A jelenés elsőre szilárd csonttömegnek látszott, melyben a részek olyszorosan kapcsolódtak egymáshoz, hogy szinte egybeolvadtak. Nem lehetett volna helyük mozogni, mégis forogtak és nyúltak, ott különösen, mintha háromnál több dimenzióban tennék, és olyan fürgeséggel, mely megdöbbentett és lenyűgözött. Képzeld el, hogy egy egész univerzum, időstől, mindenestől egyetlen elemként működik, és tökéletes egyensúlyban mozog valami apró irányító egység hatása alatt. Képzeletben nézz bele ebbe a bonyolult szerkezetbe, és meg fogod érteni az értetlenségemet, félelmemet és rémületemet, és azt is, miért voltam lenyűgözve, ahogy ott álltam a csontváz előtt, mely tekergett, nyújtózott, kattogott, miközben lehámozta a maradék bőrt Timothy testvér testéről. Valami élénken mozgolódott a halott szerzetes reverendája alatt. Azt hittem, akkor sem néztem volna tovább ezt a bizarr mozit, ha a kényelmes széket tolnak alám, valamint kólát és pattogatott kukoricát nyomnak a kezembe. Ráadásul találkozom van az indiánai könyvtáros cukrászmesterrel az iskola garázsában, és nem akartam elkésni. Egy pecek kiesett a falból. Furcsa kötél berántotta az éket a kaleidoszkópikus csontformáció közepébe, mely egy szempillantás alatt elnyelte azt. Újabb pecek lazult meg, majd az is beesett a csontok közé. A szörnyetek születőben volt, éles fehér pengék hasították át a tunikát belülről. Eljött az idő, hogy meggyulladjanak fekete gyertyák, és áhítatos ének csendüljön, vagy felrobbanjon az egész torony. Bú már eltűnt. Én is elkotródtam. Becsuktam magam mögött a vészkijárat ajtaját, és matattam egy ideig a kulcsommal, de aztán rájöttem, hogy feleslegesen erőlködöm, a zár csak az embereket tartja távol. Az iskoláig tartó távolság a föld alatti folyosóban kilométereknek tűnt. Bú már nem látszott, talán lerövidítette az utat. Azt kívántam, bárcsak a farkába kapaszkodtam volna. Amikor már vagy 300 métert futottam, hallottam, ahogy mögöttem kicsapódik a torony ajtaja. Visszhangzott a folyosó, mintha lövés dördült volna el. Tommy Caldwater sivatagi cimborája, a háromfejű szörny jelenleg sokkal elképzelhetőbb dolognak tűnt, mint ez a csontvászerű rém, amely épp az én csontjaimat akarja. Csak hogy ő valóságos volt, s a tőle való rettegés jogos félelem. Timothy testvér kedves volt, és hitében elkötelezett. És lásd, mi történt vele. Akkor mire számíthat egy magamfajta gyámoltalan, munkanélküli csodabogár, aki soha nem élt a szavazati jogával, és aki James Dean kontójára elfogadott egy dicséretet. Hátra pillantottam. Üldözőm szépen haladt előre az árnyak és fények között, de helyváltoztatási módját nem lehetett tisztán látni. Bár az biztos, hogy nem tánclépésekben sasszézott. Mintha számtalan csontos lábon masírozott volna, de ezek a lábak nem lennének egyformák. Egymástól függetlenül mozogtak, néha egymásnak nyomódtak, amitől a teremtmény tántorogva haladt. Nem vizsgálgattam soká, nem most volt itt az ideje, hogy elmés feljegyzéseket készítsek a szörnyről. Én is haladtam tovább, de közben azért folyamatosan pillantgattam hátrafelé. Visszagondolva azt hiszem, hogy a rémületem okozhatta, hogy csak jó idő múlva vettem észre, hogy a szörny nem a padlón halad, hanem a mennyezet és a jobb oldali fal találkozásának mentén. Tehát mászni tud, és ebből az következik, hogy nehezebb lesz megvédeni a második emeleten lévő gyerekeket, mint reméltem. Sőt, mi több, ahogy jött előre, konstatáltam, hogy az egész szerkezet, mintha folyamatosan forogna, akár egy hatalmas fúrógép. Lám, újra a gép szó jutott eszembe. Üldözőm ekkor hibázott. Elvesztette az egyensúlyát, és lecsúszott a fal mentén a földre. Ám a kattogó csontok rögtön fel is egyenesedtek, és a szörny jött tovább, elszántan, bár kissé bizonytalanul. Talán most próbálgatta a képességeit, mint ahogy minden újszülött teszi. Lehet, hogy fényképre kívánkozott volna ez a pillanat, a baba első lépései. Mire elértem azt a helyet, ahol az új apátságba vezető másik folyosó becsatlakozott, már majdnem biztos voltam benne, hogy le fogom tudni rázni ezt a valamit, ha csak a fejlődés görbéje nem túl meredek. Hátra pillantottam újból, és láttam, hogy nem csak ügyetlen lett, hanem átlátszó is. A mennyezeti lámpák fénye átható rajta, mintha tejüvegből készült volna. Egy pillanatig azt hittem, mindjárt anyagtalanná válik, mint egy szellem. Ám az átlátszóság megszűnt, újra tömör lett, és folytatta az útját. Egy ismerős érzés a csatlakozó folyosó felé vonzotta a figyelmemet. Ismerős hangot hallottam, ugyanazt, mint fent a dombtetőn a viharban. Ugyanilyen teremtmény adta ki, mint amilyen a sarkamban van, és őszinte vágyát fejezte ki arra nézve, hogy közelebbről megismerhessem. Ekkora távolságból nem lehettem biztos a méreteiben, de az volt a gyanúm, hogy ez, aki a mellékfolyosóból közeleg, jóval nagyobb, mint amelyik Tin testvér holttestében bújt elő. Aztán meg is láttam. Bátran mozgott, kecsesen, lábai hibátlan ritmusban csörögtek, és egy százlábú fürgeségével. Így hát azt tettem, ami az egyik erősségem. Futottam, mint akit puskából lőttek ki. Nekem csupán két lábam volt, nem száz, de a vad kétségbeesés és Regina Méri húsos szendvicse energiával töltöttek fel. Már majdnem elértem a kazánházat anélkül, hogy idősebb és ifjabb sátán utolértek volna, amikor valami a bokám köré fonódott. Felkiáltottam, elestem, majd rögtön talpra ugrottam, és a támadón felé hadonáztam, míg rá nem jöttem, hogy a saját zsekimbe estem el, amit odafelé a földre hajítottam, mert túlságosan hangosan susogott. Mintha egy csontvázkórus dobolta volna a show főszámának utolsó ütemeit, üldözőm kattogó hangja fokozatosan erősödött. Megfordultam, és ott volt közvetlenül mögöttem. Egyetlen zőrrenéssel állt meg, majd a bütykös, bordázott, inas, soklábú jelenség első fele elegánsan felemelkedett a padlóról. Szemtől szemben álltunk egymással, vagy legalábbis álltunk volna, ha nem én lettem volna az egyetlen, akinek szeme vagy egyáltalán arca van. Barokkos csontminták virágoztak, majd sorvadtak el a lény belsejében, hogy aztán higanyszerű némasággal újabb formákat alkossanak. E hangtalan bemutató olyan volt, mint egy erődemonstráció. Meg akart félemlíteni. Mint amikor az ablakon keresztül néztem, most is egyfajta gőgös hiúságot éreztem előadásában, hátborzongatóan emberi arroganciát, dicsekvést, sőt, szinte beképzeltséget. Hátra léptem kettőt. Nyáld ki a seggem, te ronda szörny! Dühötten és könyörtelenül rám vetette magát. Megszámlálhatatlan állkapocs tépett felém, sarkantyús sarokcsontok hasítottak, pengeéles új percek karmoltak, az ostorszerű gerinc kampós és éles bordáival felhasította testem az ágyékomtól a torkomig. Majd kitépte a szívemet és szétszaggatta, úgyhogy ezután csak, mint itt ragadt szellem tudok segíteni a Szent Bertalan gyerekeinek. Igen, így is történhetett volna, de bevallom, hazudtam. Az igazság ez esetben különösebb volt, bár kétségkívül kevésbé nyomasztó. Odáig minden igaz, hogy azt mondtam a csontgyűjteménynek, hogy nyalja ki a seggem. Miután kimondtam ezt a szívből jövő vulgáris mondatot, még kettőt hátraléptem. Mivel azt hittem, semmi vesztenivalóm nincs, mert az életemnek már úgyis vége, vakmerően hátrafordítottam a jelenésnek, és a kazánház felé rohantam. Arra számítottam, hogy ez a csontos valami rögtön megragadja a lábam, és visszaránt magához. Ám legnagyobb csodálkozásomra sértetlenül elértem a folyosó végét. Hogy szemmel tarthassam a lényt, hátrálva bújtam be a szűkülő járaton át a helyiségbe, és eliszkoltam a nyitva álló lyuktól. Egyelőre sem támadás, sem visszavonulás hangja nem hallatszott a falon túlról, bár a pumpák zúgása elnyomta az örejeket. Szívem vadul lüktetett, én pedig örültem, hogy még megvan. Tudván, hogy a sétáló sírkert bármi alakúra képes változtatni magát, nem láttam okát, miért ne követne a kazánházba. Míg a jelenlegi formájában sem jelentene neki gondot, hogy átférjen a bejáraton. Kéne valami fegyver, amivel visszatartható. Ha elfutok, akkor szabad utat nyitnék neki az iskolába, ahol a gyerekek többsége épp most ebédel a földszinten. Érezvén, hogy elég komikus és értelmetlen, amit teszek, felkaptam egy tűzoltó készüléket, és készenlétbe helyeztem, mintha meg tudnám ölni ezt a temérdek csontot némi habbal. Mint gyatra sci-fi filmekben, ahol a hősök hajlamosak az utolsó pillanatban rádöbbenni, hogy a dühöngő és látszólag legyőzhetetlen szörny megsemmisíthető valami olyan földi eszközzel, mint a só, a hipó vagy a levendula illatú hajlak. Már abban sem lehettem biztos, hogy ez a valami él. Legalábbis abban az értelemben, ahogy az emberek, az állatok vagy a növények élnek. Nem találtam rá magyarázatot, hogyan élhetne egy háromdimenziós csontkollekció függetlenül attól, hogy milyen meghökkentően bonyolult szerkezet, ha egyszer nincs húsa, vére és látszólag szervei sem. Viszont ha nem él, nem lehet megölni sem. Mitológiai magyarázatot sem leltem. Egy vallást, mondát vagy mitoszt sem ismerek, amiben említés történne ilyen jellegű lény létezéséről. Bú tűnt elő a kazánok mögül. Alaposan szemügyre vett a poroltóval a kezembe, majd leült, felszegte a fejét és vigyorgott. Néhány percig ott álltam még készenlétben, de semmi nem mozdult a fal mögött, semmi nem kaparázta a küszöböt hústalan lábújjaival. Félretettem a tűzoltó készüléket. Elhátráltam az alacsony bejárattól, és négy kézlábra ereszkedtem, hogy ki tudjak lesni a folyosóra. Az üresen kongó, kanyargó betonfalak között semmi olyat nem láttam, ami miatt a szellemírtók után kiáltottam volna. Bú közelebb mert menni a bejárathoz, mint én, ő is kilesett, majd értetlenül rám nézett. Nem tudom, nem értem, mondta a tekintete. Visszaemeltem a helyére az acéllemezt, és sietve oda csavaroztam, rettegve a pillanattól, amikor majd valami nekicsapódik az acél másik felének, és beszakítja. De semmi ilyen nem történt. Nem tudtam, milyen okból nem tette velem ezt a csontszörny, amit Timothy testvérrel, pedig bizonyos vagyok benne, hogy el akart kapni. Akkor pedig édeskevés védekezés felszólítani, hogy nyalja ki a seggem. Rodion Romanovics csinos medvebőr sapkában, fehér selyemsálban, fekete háromnegyedes szőrmegalléros kabátban és térdigérő gumicsizmában érkezett a garázsba. Úgy nézett ki, mint aki épp a csárral készült lovas szánozni. Én a csontszörnyel való találkozásomat kipihenendő, a padlón feküdtem és a mennyezetet bámultam. Próbáltam visszanyerni erőmet, megnyugodni és vártam, hogy alább hagyjon a lábam remegése. Romanovics megállt fölöttem, és így szólt. Különös fiatalember ön, Mr. Thomas. Igen, uram, tisztában vagyok vele. Mit csinál ott lent? Próbálok megnyugodni. Mi izgatta fel? Hogy hirtelen rádöbbentem a halandóságomra. Ezelőtt nem tudott róla.
Dehogy nem, csak valahogy most hatalmába kerített az ismeretlen érzése.
Miféle ismeretlen, Mr. Thomas?
A nagy ismeretlen, uram. Edzett vagyok, a kis ismeretlenektől meg sem rezzenek.
És megnyugtató a garázs padlóján feküdni?
A víznyomok a mennyezeten csodásak, jó hatással vannak rám.
Felpillantott. Szerintem rondák.
Nem, nem, nézze a szürke, a fekete, a rozsda lágy árnyalatait, meg ott, ahol egybeolvadnak a csipetnyi zölddel, szétfolyó képeket alkotva, nem pedig tömöröket és körülhatárolhatókat, mint egy csont.
Csontot mondott?
Igen, uram. Ez egy medvebőr sapka önön?
Igen. Tudom, hogy manapság nem illik szörmét viselni, de nem vagyok hajlandó senkitől bocsánatot kérni emiatt.
Fogadjunk, hogy ön ölte meg a medvét.
Ön talán lelkes állatvédő, Mr. Thomas.
Szeretem az állatokat, de általában túl elfoglalt vagyok ahhoz, hogy az érdekükben buzgolkodjak.
Akkor bevallhatom, hogy igen, én öltem meg a medvét, akinek a bőréből ez a sapka készült, és aminek a szőre a kabátom ujját és a gallérját díszíti.
Ez nem sok egy egész medvéből?
Van más szőrme holmim is a szekrényben, Mr. Thomas. Kíváncsi lennék, honnan tudta, hogy én öltem meg a medvét.
Nem szeretném megbántani, de nekem úgy tűnik, a szörmén kívül a medve szelleméből is kapott valamit, amikor megölte. Innen alul nézetből homlokának ráncai szabja ejtette sebeknek tűntek.
Ezt, mintha nem is egy katolikus mondta volna.
Csak vicceltem, nem kell szó szerint érteni.
Én az önkorában nem engedhettem meg magamnak azt a luxust, hogy viccelődjek.
Föl kell végre onnan. Egyébként nem is tudtam, hogy Indianapolis csodás parkjaiban medvék is vannak.
Nagyon vicces. Nyilván önnek is egyértelmű, hogy még fiatal koromban Oroszországban lőttem a medvét.
Folyton elfelejtem, hogy ön Oroszországból való. Hely, az orosz könyvtárosok keményebb fickók, mint az itteniek. Medvéket lőnek, meg ilyenek.
Mindenki kemény volt akkoriban. Az még a szovjet éra alatt volt. És ott nem könyvtáros voltam.
Magam is szakmaváltást tervezek. Mivel foglalkozott?
Temetkezési vállalkozó voltam.
Komolyan? Embereket balzsamozott, meg ilyesmi?
Felkészítettem az embereket a halálra, Mr. Thomas.
Érdekes megfogalmazás.
Így mondtuk annak idején, de ez már rég volt. Most, mint az már betéve tudja, könyvtáros vagyok az Indianapolis-i állami könyvtárban.
Egy pillanatig csendben feküdtem, majd így szóltam. Ön tréfás ember, Mr. Romanovics.
De remélem nem groteszk.
Azon még gondolkodom. A második terepjáróra mutattam. Azt fogja vezetni, a kulcsokat megtalálja ott a falon lévő kis dobozban.
A meditációja enyhített valamit a nagy ismeretlentől való félelmén?
Némiképp. Szeretne ön is meditálni egy kicsit?
Nem, köszönöm, Mr. Thomas. Engem nem izgat a nagy ismeretlen.
Oda ment a kulcsokért, lábra álltam, és éreztem, hogy jobb a helyzet, mint néhány perccel ezelőtt. Ozzie Boone egy bestseller író, aki a barátom és mentorom Picomundo-ban. Folyton győzköd róla, hogy könnyed hangvételben írjam meg az életemről szóló beszámolóimat. Szerinte szomorú vagy melankólikus könyvet írni azzal jár, hogy az ember természetellenesen sokáig dédelgeti a sötétséget a szívében, és a végére sokkal rosszabbul fogja magát érezni, mint előtte. Nem állítom, hogy Rodion Romanovics klassz fickó, de intelligens, és be kell vallanom, felderített a sok szörnyűség közepette. Manapság már csupán annyit kérek a sorstól, hogy az emberek, akiket az utamba sodor, akár gonoszak, akár jók, legalább egy kicsit legyenek szórakoztatóak. Remélem, nem nagy kérés. A legtöbb jó embernek van humorérzéke, míg a rossz indulattal, a gonoszsággal ez kevésbé fér össze. Bár persze a filmeken majdnem mindig ők kapják a legjobb mondatokat. A nagy darab szörmesapkás, komor tekintetű orosz visszatért, kezében a terepjáró kulcsával.
Mr. Thomas, bármelyik tudós elmagyarázná önnek, hogy a természetben rengeteg minden tűnik kaotikusnak, de ha közelebbről megnézi, a káosz mögül mindig ott sejlik a rend. Hogy jön ez ide?
A hóvihar, amelybe nem soká kimegyünk, kaotikusnak fog látszani. Az erős szél, a kavargó hópelyhek, a vakító fehérség. De ha nem időjárási jelenségként nézi, hanem mint a részecskék, vagyis az energiatáncát, akkor egy szépen megszőtt anyaghoz hasonló egységet fog látni.
Sajnos a szobámban hagytam a nagyítómat.
Ha atomi szinten vizsgálná a vihart, akkor káoszt látna, de szép lassan feltárulna az atomoknál kisebb részecskék világa is, és megmutatná kifinomult mintázatát. Ha káosznak tűnik is, a rend csak arra vár, hogy feltáruljon.
Maga még nem látta az oknis fiókomat.
Látszólag véletlen, hogy most mi ketten egy időben egy helyen vagyunk, de bármelyik becsületes tudós vagy hívő ember azt mondaná önnek, hogy nincsenek véletlenek.
Megcsóváltam a fejem. Jó mélyen szántó gondolatokat ültettek a fejébe a temetkezési vállalkozók iskolájában. A Romanovics ruháján egyetlen folt vagy gyűrődés sem volt, a gumicsizmája pedig úgy csillogott, mintha új lenne. Higgadt, ráncos, komor arca, tökéletes lelki egyensúlyról árulkodott.
Ne is kérdezze az iskola nevét, Mr. Thomas. Nem jártam temetkezési iskolába.
Akkor ön az első olyan ismerősöm, aki végzettség nélkül balzsamozott holttesteket?
A szeme még nagyobb belső rendet sejtetett, mint az arca és a ruházata. Anélkül tanultam meg, hogy iskolába jártam volna. Született tehetség vagyok ebben a szakmában.
Ön néhány gyereknek a matematikához van érzéke, ön pedig úgy született, hogy tudta, hogyan készítse elő az embereket a halálra.
Pontosan így van, Mr. Thomas.
Érdekes génállománya lehet.
Az a gyanúm, hogy az ön családja ugyanúgy eltér a konvencionalitástól, mint az enyém.
Meg lehet. Például én ugyan soha nem találkoztam anyám nővérével, Kimri nénémmel, de apám azt mondja, hogy egy veszélyes mutáns, akit el kellett zárni valahová.
Az orosz vállat vont. Látja, lehet, hogy igazam van a családjainkat illetően. Menjek én előre, vagy kövessem önt.
Uram, én még soha nem vezettem hóban, úgyhogy nem vagyok biztos benne, hogy egyáltalán az utat képes lennék megtalálni az apátságig. Az ösztöneim kell, hogy vezessenek. Nekik köszönhetően nem igen szoktam eltévedni.
Minden tiszteletem ellenére azt kell mondjam, Mr. Thomas, hogy tapasztalattal itt többre megyünk, mint az ösztönökkel. Oroszország a hóbirodalma, és magam is egy hóvihar idején születtem.
Egy halottas házban?
Nem, egy könyvtárban.
Az édesanyja könyvtáros volt?
Nem, mondta. Merénylő volt.
Merénylő?
Pontosan.
Idézőjelben mondja, vagy szó szerint értsem, uram?
Mindkettő, Mr. Thomas. Amikor mögöttem halad, kérem, tartsa be a követési távolságot. A négy kerék meghajtás és a hólánc ellenére is előfordulhat, hogy megcsúszunk.
Óvatos leszek.
Ha csúszni kezd, fordítsa a csúszás irányába a kormányt. Ne próbálja meg ellenkező irányba kormányozni az autót, és óvatosan pumpálja a féket.
Oda ment az autóhoz, de mielőtt még beszállt volna, utána szóltam. Zárja be az ajtót belülről, és ha bármi szokatlant látna a viharba, ne álljon meg, hogy közelebbről is megnézhesse, csak hajtson tovább.
Szokatlant? Mint például?
Ó, hát bármit. Mondjuk egy háromfejű hóembert, vagy valakit, aki Kimri nénémre hasonlít. Romanovicsnak olyan éles volt a tekintete, hogy képes lett volna vele meghámozni egy almát. Beszálltam az autómba, ő is az övébe. Aztán elém hajtott a rampára, én pedig követtem. A távirányítóval kinyitotta a garázskaput. Odakint barátságtalan homály, süvítő szél és szűnni nem akaró havazás fogadott minket. Ahogy kihajtottunk a garázsból a hóviharba, felkapcsoltam a fényszórókat. Szükség volt rájuk ebben a cudaridőben. ahogy a fénysugarak megvilágították a sűrű, fehér hószőnyeget, Elvis is megjelent az első ülésen, mintha ő is bekapcsoltam volna. Abban a pillanatban békaember jelmezben volt, amiben a Kalifornia kincsében. Talán fel akart vidítani. A fekete neoprém ruha szorosan a fejére simult, és a szemöldökéig eltakarta az arcát. Furcsán festett, nem is búvárhoz hasonlított, inkább egy édes kis görbeszájú játékbabához, akit valami perverz rabszolga jelmezbe öltöztetett. Hú, haver, az a film, mondtam. Azzal a filmmel új jelenést adtál a nevetséges szónak. Hangtalanul nevetett, és azt imitálta, mintha lelőne egy cigonypuskával, majd átváltoztatta a ruháját arra az arab jelmezre, amit a meggondolatlanban viselt. Igazad van, helyeseltem. Az még rosszabb volt. Elvis zenéje őrült jó volt, de a filmjei gyakran olyan rosszak, hogy az ember szinte zavarba jött tőlük. Colonel Parker, a menedzsere, aki a forgatókönyveket kiválasztotta számára, kevésbé jól szolgálta Elvist, mint Rasputin, Miklós Szárt és Alexandrát. A távirányítóval becsuktam magam mögött a garázskaput. A visszapillantó tükörbe nézve megvártam, hogy a kapu teljesen becsukódjon, felkészülve arra, hogy ha valami rémet látok, aki be akar hatolni a garázsba, visszatolassak és elgázoljam. Romanovics remekül és pontosan számította ki az útvonalat, és óvatosan kanyarogva hibátlanul haladt a cél felé. Lejjebb engedtem a kocsim elejére szerelt hóekét, és némileg megtisztítottam az utat mögötte. Tartottam a kért távolságot, egyfelől mert hittem a tapasztalatának, másfelől meg nem akartam, hogy beáruljon gyilkos hajlamú édesanyjának. A szél úgy süvített, mintha tucatnyi skót temetés zajlana egy időben. Néha egy erősebb széllökés oldalba is kapta az autót, szerencsére a nagy és nehéz járművet nem tudta megingatni. A hó olyan száraz volt, és a szél oly szüntelenül fújt, hogy semmi sem tapadt a szélvédőre. Be se kapcsoltam az ablaktörlőt. A tájat fürkésztem oldalt, majd a tükörbe figyeltem, feltűnik-e valamelyik csontszörny a hóviharban. A kavargó hópelyhek majdnem annyira átláthatatlanok voltak, mint egy homokvihar a Moab sivatagban, de a rímek határozott, geometrikus vonalai még így is fel kellene, hogy tűnjenek. A terepjárókon kívül semmi mozgást nem lehetett észlelni, még az útmenti fákat is annyira beborította a hó, hogy a szél ellenére sem hajladoztak az ágaik. A jobboldali ülésen Elvis szőkévé változott, és gumicsizmát, trapézfarmert és skótkockás pólót töltött, mint az unoka testvéri csókokban. Ebben a filmben két szerepet is játszott. Egy sötéthajú repülős tisztet és egy szőkehegylakót. Nem sok valódi szőkehegylakót láthat az ember az életben, mondtam. Főleg nem tökéletes fogsorral, fekete szemöldökkel és ondulált hajjal. Elvis előre tolta felső fogsorát és bandzsitott, hogy hitelesebbé tegye a figurát. Felnevettem. Haver, te aztán megváltoztál. Régebben nem voltál képes ilyen jó ízűen nevetni a saját rossz választásaidon. Egy pillanatig eltöprengett azon, amit mondtam, aztán rám mutatott. Mi az? Értetlenkedtem. Grimaszolt és bólintott. Úgy érted, hogy vicces vagyok? Ismét bólintott, majd megrázta a fejét, mintha azt akarná mondani, hogy bár viccesnek tart, de most nem erre gondolt. Komoly arcot vágott, és megint rám mutatott, majd magára. Ha arra utal, amire gondoltam, az igazán hízelgő. Engem Stormy tanított meg nevetni a bolondságaimon, mondtam, és figyeltem, erre gondolta. Megnézte szőke haját a visszapillantó tükörben, megrázta a fejét, és halkan nevetett. Ha az ember képes magán nevetni, azzal új távlatok nyílnak meg számára. Akkor rájössz, hogy a hibák, amiket elkövettél, megbocsáthatók. Persze másokat bántani már más eset. Egy pillanatig elgondolkodott azon, amit mondtam, majd feltartott hüvelykújjával okét mutatott. Tudod mit? Aki átjut a túlvilágra, sok mindent megért, amit addig nem. Például meglátja, hány ezerszer volt bolond, hányszor hibázott életében. Épp ezért a túlvilágiak jobban megértenének minket, mint mi egymást, és megbocsátják a bolondságainkat. Tudta, hogy ez alatt azt értem, hogy szeretett édesanyja mosolyjal üdvözölni őt a túlvilágon, és nem csalódottam vagy szégyenkezve. könnyes volt a szeme. Csak gondolkodj el rajta, kérte. Beharapta az alsó ajkát és bólintott. Hirtelen valami mozgást észleltem a viharban. A szívem kalimpálni kezdett, de csak bú volt az. Szinte fölkorcsolyázott a dombon a hóesésbe. Megkerültük a templomot, és a vendégház bejáratához hajtottunk, ahol a testvérek már vártak ránk. Elvis gondosan fésült hegylakóból orvossá változott. Fehér köppenyt viselt, és egy stetoszkóp lógott a nyakában. Tényleg, volt egy filmed, amiben orvost játszottál. Mary Tyler Moore volt az egyik nővérke. Nem egy halhatatlan film, de nem volt hátborzongatóan hülyeség sem. Jobb kezét a szíve fölé tette, és dobolni kezdett a mellkasán, gyors szívverést imitálva. Szeretted Millie Tyler Moore-t? Amikor bólintott, így folytattam. Mindenki szerette őt, de valójában csak barátok voltatok, igaz? Bólintott, majd ismét dobolt a szíve felett. Csak barátok, de ő szerelmes volt belé. Rodion Romanovics megállt, én meg lassan mögé kanyarodtam. Elvis a fülébe tette a stetoszkópot, korongját a mellkasomhoz nyomta, mintha a szívverésemet hallgatná. Tekintete sokat mondó volt és szomorú. Leparkoltam. Haver, ne aggódj miattam, hallod? Akármi is történik, rendben leszek. Tedd, amit tenned kell, és miattam ne aggódj. Még mindig a mellkasomon tartotta a műszert. Áldás voltál számomra a nehéz időkben, mondtam neki, és semmi nem okozna nagyobb örömet, mintha én is áldás lennék a te számodra. Egyik kezét a nyakamra tette, és gyengéden megmarkolta, úgy, ahogy egy testvér fejezné ki magát, ha nem találná a megfelelő szavakat. Kinyitottam az ajtót, és kimásztam az autóból a hideg szélbe. Most már inkább hódara esett, ami cudarul csípte az arcomat, ahogy próbáltam eljutni Rodion Romanovicshoz, aki szintén kiszállt az autóból. Járva hagyta a motort, és égve a fényszórókat, ahogy én is. Segítenünk kell a testvéreknek a szerszámok kicipelésébe. Szóljon nekik, hogy itt vagyunk. Nálam le vannak hajtva a hátsó ülések a kocsiban. Visszahajtom őket, aztán megyek én is. Próbáltam túlüvölteni a szelet. Az iskola garázsában ez a merénylő palánta egy kis és teátrálisnak tetszett a medvebőr sapkájában és a szőrmegarléros birka kabátjában, de itt a viharban királyinak tűnt. Mintha ő lenne a tél ura, aki egy intéssel megállíthatná a havazást, ha úgy akarná. Nem görnyedt előre, nem szegte le a fejét, hogy védekezzen a széltől. Egyenes háttal és olyan fesztelenül lépett be a vendégházba, ahol az ember el is várná olyan valakitől, aki valaha embereket készített elő a halálra. Amint belépett, kinyitottam a terepjárója ajtaját, lekapcsoltam a fényszórókat, leállítottam a motort, és zsebre tettem a kulcsot. Visszasiettem a sajátomhoz, hogy ugyanígy tegyek vele. Amikor követtem kedvenc oroszomat a vendégházba, aki még mindig nem sejtette, hogy nem jön velünk vissza, 16 testvért találtam ott, készen a harcra. Praktikus okokból a reverendát viharálló öltözetre cserélték. Persze nem olyasmire, mint amiket Aspen vagy Vail lejtőin lát az ember. Nem voltak hivalkodók, nem simultak testre, és nem díszítette őket semmiféle rikító minta. A szerzetesek reverendáit, az ünnepi öltözeteket és minden egyebet az apátságban 4 szabómesterséget tanult testvér varta. Ők készítették ezeket a viharálló öltözeteket is. Egyszerű, szürkéskék kapucnis overálok voltak, és nejlon cipővédő tartozott hozzájuk. Tökéletes öltözet hólapátoláshoz és más viharos időben teljesítendő feladathoz. Amikor Romanovics megérkezett, a testvérek belebújtak sok zsebű termó mellényeikbe. Szokatlan egyenruhájukban úgy néztek ki ezek a kedves arcú emberek, mint 16 űrhajós, akik most értek vissza egy nagyon kellemes bolygóról. Viktor testvér, az egykori tengerész körbejárta a csapatát, hogy meggyőződjön róla, minden szükséges felszerelés megvan. Kicsit beljebb megpillantottam Knuckles testvért. Összeesküvő módjára intett a fejével, és elvonultunk kissé a fogadóhelyiséget csendesebb sarkába. Ahogy odaadtam neki Romanovics autójának kulcsait, Knuckles így szólt. Mi ellen kell az erősítés, fiam? Ki ellen védekezünk? Ha az ember a harcba megy, a legkevesebb, hogy tudja, kivel kell harcolnia.
Amolyan gonosz fickók ellen, uram. Most nincs idő, de ha az iskolába érünk, mindent el fogok mondani. Az egyetlen problémám, hogy nem tudom, a testvéreknek hogyan magyarázzuk majd el, ugyanis elég bizarr, mondhatnám természet feletti.
Én hitet teszek melletted, kölyök, és ha Knuckles azt mondja, hogy egy fickó szava aranyat ér, akkor nem lesznek kételkedők.
Most lesznek.
Jobban teszik, ha nem lesznek.
Vonásai megkeményedtek, mint egy kőbálványi, aki nem állja hitetleneket.
Jobb, ha nem kételkednek benned. Mindamellett, ha nem is tudják, hogy Isten keze a fejeden van, szeretnek téged, és érzik, hogy van benned valami különleges.
És megőrülnek a palacsintámért.
Az nem számít.
Megtaláltam Timothy testvért, szóltam halkan.
A kőarc megtört egy kissé.
Úgy van, ahogy gondoltuk, igaz?
Hát nem pontosan úgy, uram, de igen, már Istennel van.
Keresztet vetett, és elmormolt egy imád Timothy testvérért, majd így szólt.
Most már van bizonyítékunk, hogy Tim nem Rénóba ment rumot inni és rulettezni.
A sheriffnek tudnia kell az igazságot, és meg kell védenie a gyerekeket.
Bárcsak megtenni, de nem fogja. Nincs meg a holttest.
Lehet, hogy nem hallok jól, mintha úgy értettem volna, hogy megtalálta Tim testvér testét.
Igen, uram, megtaláltam a testét, de most arra már nem sok maradhatott belőle.
A szemembe nézett, fontolgatta a szavaimat.
Ennek semmi értelme, fiam.
Így van,
mindent elmondok, ha odaértünk az iskolába, de ha meghallja az egész történetet, még kevesebb értelme lesz.
És azt gondolod, hogy az orosz fickó valahogy benne van a dologban?
Nem tudom, de hogy nem könyvtáros, arra megesküdnék, és ha volt is valaha temetkezési vállalkozó, akkor sem várt az üzletre, hanem ment és szerzett magának.
Ezt sem teljesen értem. Hogy van a vállad a tegnap este óta?
Még mindig érzékeny egy kicsit, de nem vészes.
A fejem rendben van, uram. Biztosíthatom, hogy nincs agyrázkódásom.
A szerzetesek fele már kivitte szerszámait a kocsiba, a másik fele épp indult, amikor Saul testvér, aki nem volt a csapat tagja, azzal a hírrel érkezett, hogy az apátság telefonvonala megszakadt.
Sokszor tönkre mennek a telefonvonalak ilyen időben? Kérdeztem.
Knuckles testvér a fejét rázta. Talán eddig egyszer fordult elő, úgy emlékszem.
A mobiltelefonok még mindig ott vannak, derültem föl.
Az a gyanúm, fiam, hogy azok sincsenek.
A mobil szolgáltatás ezen a környéken még jó időben sem volt igazán megbízható. Kivettem a zsebemből a telefonomat, bekapcsoltam, és vártuk, hogy a képernyőjén megjelenjen a rossz hír. Nem vártuk hiába. Ha a baj megérkezik, nagyon megnehezíti majd a dolgunkat, hogy nem tudunk kapcsolatot teremteni az apátság és az iskola között.
Amikor annak idején a tojásverőnek dolgoztam, volt egy mondásunk arra az esetre, ha túl sok szerencsétlen véletlen történt.
Nincsenek véletlenek, idéztem.
Ebben nem az a lényeg. Azt mondtuk, valamelyikünk biztosan megengedte az FBI-nak, hogy poloskát tegyen a fenekébe.
Nem rossz, bárcsak az FBI lenne most a legfőbb gondunk.
Nos, én akkor a rossz oldalon álltam. Jobb, ha megmondod az orosznak, hogy a visszaútra nem szól a jegye.
Önnél vannak a kulcsok?
Egyik kezében a szerszámos ládával, másikban a baseballütővel, az utolsó overálos testvér is átevickélt az ajtón. Az orosz nem volt a szobában.
Ahogy kiléptünk Knuckles testvérrel a hóba, Rodion Romanovics épp elhajtott az első terepjáróval, mely tele volt szerzetesekkel.
Ó, legyen átkozott!
Ajjaj, óvatosan az ilyenekkel, fiam.
Mindkét kulcsot levette a fogasról ott a garázsban.
Romanovics a templom vonaláig hajtott, majd megállt, mintha azt várná, hogy kövessem.
Ez így nem jó, mondtam.
Talán ez Isten keze, talán még nem látott, hogy milyen jó származik belőle.
A megingathatatlan hit vagy a hercegnőt megmentő egér optimizmusa beszél önből?
A kettő nagyjából ugyanaz, fiam.
Akarsz vezetni?
Odaadtam neki a kulcsokat, és válaszoltam.
Nem, csak némán akarok ülni, és rágódni a hülyeségemen.
Bár Timothy testvért megölték, szerettem volna hinni, hogy a holttestből létrejött állandóan mozgó csontmozaik, amelynek hasonmása az iskola ablakában is ijeszgetett már, csupán kísértet. Jelenés, amely félelmetes ugyan, mégis jobb, mint egy felfegyverkezett pszichopata, vagy egy új ötlettel előálló amerikai szenátor. Elvakultan optimista felem azt remélte, hogy csak úgy, mint a bolyongó halottakat és a bodakokat, ezeket a jelenségeket is csak én látom, és hogy mivel természetfeletti jelenségek csupán, végül is nincs hatalmuk kárt tenni az élőkben. E reményteljes lehetőség azonban pillanatok alatt szertefoszlott, amikor a csontszörnyeteg megjelent, és láttam Knuckles és a többi testvér reakcióját. A folytonos mozgásban lévő kaleidoszkópikus figura, mely olyan hosszú volt, mint két ló, az orrától a farka végéig, a fehér semmiből tűnt elő, és áthaladt az első terepjáró előtt az úttesten. Dante Pokol című művében a pokol legmélyebb bugyrának jeges, fagyos párájába bebörtönzött sátán hatalmas szél kíséretében jelent meg a költőnek. Maga kavarta három pár bőrszerű szárnyával. A valaha szépséges bukott angyal átoktól, nyomortól és gonoszságtól bűzlött. Itt is nyomor és átok áradt a csontokból, és a jelenség gonosz szándékaihoz nem fért kétség. Egyik testvér sem egyszerű félelemmel vagy hitetlenkedéssel reagált a lény látványára. Kivétel nélkül mindannyian undorral tekintettek a csontszörnyre, olyan írtózással, mintha annak ellenére, hogy először látják, felismertek volna benne valami ősi, végső ellenséget. Az autóban hangzavar támadt. Krisztust és Szűz Máriát emlegették, és a démon szó hangzott mindenhonnan. Knuckles testvérből elsőként az bukott ki. Mamma mia! Rodion Romanovics megállította az autót, ahogy a fehér démon áthaladt előtte. Knuckles is fékezett, a láncba burkolt kerekek döcögni kezdtek a habon. De nem csúsztak meg, sikerült megállni. A csontos lábak hófelhőket kavartak maguk körül, miközben a jelenség vonul tovább keresztbe az úton, mintha észre se venne minket. A nyomok, amelyeket a hóban hagyott, semmi kétséget nem hagytak a felől, hogy valóság, amit látunk. Biztos voltam benne, hogy a szörnyetek csupán tetteti, hogy nem érdekeljük, és vissza fog térni, ezért így szóltam Knuckleshez. Gyerünk, menjünk, be kell jutnunk a házba. Nem tudok addig menni, míg az el nem indul, intett az előttünk álló autó felé. Nem lehet kikerülni. A csontkollekció jobb felé sietett, déli irányba, egy meredek töltés felé. Az északi mező homályos fények körbeölelte a nyughatatlan alakját. Rodion Romanovics még mindig nyomta a féket, és a féklámpa piros fényében a hulló hópelyhek vérszínűre váltak. Bal kézre volt egy kis hely, arra talán kikerülhettük volna az oroszt, de nem volt értelme kockáztatni. – Megőrült ez? Még egyszer meg akarja nézni? Dudáljon rá! – mondtam. Knuckles megnyomta a dudát, mire Romanovics féklámpájának fénye megremegett. A második dudaszóra az orosz elindult, de már fékezett is újra. Észak felől ismét megjelent a szörny, ezúttal lassabban, mint az előbb, kimért lépései még baljóslatúbbá tették. Ámulat, félelem, kíváncsiság, döbbenet. Akármi is bénította le Romanovicsot, most végre megtört a jég. A terepjáró elindult. Ám mielőtt még Romanovics gyorsíthatott volna, a szörny odaért, felgyorsult, széttárta a karját, megragadta az autót és az oldalára borította.